Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli, a kávé mellé 8-tól 10-ig.
Nézheted, miként törleszt a sors. Elmegyek, emelem poharam rád. Úgy pezsek, ahogy bennem a szombat esti láz. Ne várj, 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 én nem jövök többé vissza már. Oh, lásd, lásd, lásd.
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
...1491-ben ezen a napon született 8. Henrik angol király, aki 1509 és 1547 között uralkodott. Az ő uralkodása alatt vált le az anglikán egyház a katolikus egyházról, s ő lett az új egyház feje is. Ő alapozta meg Anglia nagyhatalmi státuszát. Köszöntöm Háner Péter történészt, a Rubikon Intézet főigazgatóját. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, én is üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Nyilván egyébként 8. Henrikről a többségnek az jut eszébe, hogy hát ott különböző asszony lefejezések történtek meg egyébként.
Így van, hogy milyen sok felsége volt, és valamennyit lefejeztette, holott mindössze 2 fejeztetett le 6 közül, úgyhogy
igen,
a pontosítás az meg igazán hát egy jelentéktelen arány, ugye bár már bocsánat.
De a sztereotípiákon túl valóban ő alapozta meg Anglia nagyhatalmi státuszát?
Igen, egy végtelenül tehetséges, művelt személyiség volt, aki franciául, latinul, spanyolul, olaszul beszélt, hogy csak a nyelveket említsem. Gyermekkorában Rotterdami Erasmus is meglátogatta, és azt mondta, hogy már akkor is királyan viselkedett. Mólusz Tamással beszélte meg az egyház problémáit, és képes volt röpillatokat írni a pápa mellett is, és a pápa ellen is, amikor így hozta a szükség.
Ugye azt is a többség úgy tudja, de lehet, hogy ez így is van valóban, hogy az anglikán egyház leválása Rómáról az is tulajdonképpen nőjogokra vezetett ő vissza.
Igen, igen, pontosan itt hát egyrészt női okokkal, másrészt arra az oka, azért annyit is mondjunk, hogy nagyon szeretett volna bekapcsolni az európai nagyhatalmi küzdelmekbe a Habsburg Valois, az a Habsburgok és a francia királyok sorozatos küzdelmeibe egyenrangú férként, csak hogy mind a Habsburg, mind a Valois uralkodóknak legalább 15-20 millió alattvalója volt, neki meg 3. Tehát ő volt a partról, partvidék, a partvonalról bekiabáló harmadik fél, aki néha szeretett volna fontoskodni egy kicsit, de hát erre soha nem volt képes. Nem vették őt komolyan a béketárgyalásokon.
De miért?
És ez is. Anglia akkor jelentéktelen kis ország 3 millió alattvalóval tengeri hatalmát éppen csak alapozzák. A gyarmatok még nem érdeklik a nagy hatalmakat ebben a korszakban annyira, mint 50 év múlva később. És 8. Henrik, ha már nem tudott igazi olyan személyiségként pápává választatni azt, aki akar beleszólni a pápa választásokba, császár választásokba, akkor legalább a saját országába a teljhatalmat akarta kézbe ragadni, és ez jó alkalom volt ehhez is, az egyház elleni fellépés.
Ugye az angol történelem egyik legkülönlegesebb szereplőjeként tartják számon, és az angol uralkodók között is a legkülönlegesebbként tartják számon. De miből állt ez a különlegesség? Ugye azt már mondta, hogy nyelvek, műveltség és egyéb, de mitől volt ő még különleges?
Igazi reneszánsz egyéniség volt, aki imádott vadászni, aki imádott építkezni, aki támogatta a művészeteket, hát nem is olyan nagy mértékben, de legalábbis látványosan, mint hogyha ezt tenné. A szerelmi ügyeiről annyit, hogy a másik tényező, ami az anglikán egyház elszakadásához vezetett, ez valóban egy szerelmi ügy volt. Újra és újra fellobbant, és újra és újra meggyőzte magát, hogy a következő asszony majd fiú örököst fog neki szülni. Ebben a korszakban természetesnek tartották, hogy egy igazi uralkodónak férfinak kell lenni, holott hát hamarosan Boleyn Anna megszülte a 100. legnagyobb uralkodóját, a leendő Erzsébet királynőt, de hát ezt akkoriban még senki sem tudta. Uh-huh. Henrik fantasztikus egyéniség volt, rendkívül színes, a nagyot mondás és a nagy képűség mögött azért tényleg egy alappant tehetség, egy személyiség rejtőzött, aki megalapozta a modern angol államot abban a szempontból, hogy hát Wolsey bíborosa volt az utolsó nagy vezető főpap, és ezt fölváltotta Thomas Cromwell-el egy modern államtitkára. Modern állam épült ki lassan a középkori keretek között. A egész Nagy-Britanniáról még nem beszélhetünk, legfeljebb Angliáról ebben a korszakban. Az angol társadalom különböző rétegeit a reformáció mellé állította, azzal, hogy a rendkívül nagy földbirtokokkal rendelkező katolikus egyház és a szerzetes rendek birtokait azt elkobozta, elajándékozta, eladta, ezzel egészen komoly polgári és nemesi rétegeket állította a reformáció mellé.
Mennyire volt ő népszerű uralkodó?
Különös módon nagyon. Mindig el tudta élni azt, hogy valamelyik miniszterét, Wolsey bíboros, Thomas Cromwellt vagy másokat okoljanak a magas adókért, tehát a háborúzáshoz adóztatni kellett, és amikor elindult a hadjáratai, akkor mindig egy-két bűnbakot kijelölt és kivégeztetett, és az angol társadalom ezt úgy elfogadta. Minisztereit gyalázták, őt éjjelezték. Uh-huh. A Boleyn Annát okolták a válásáért, és néha Henriknek utána kiáltották egyszerű emberek is, hogy vissza a feleségedhez.
Uh-huh. Ha már említett...
Aféle nemes fenevadnak tekintették, akinek jogában áll az állam érdekében azt kivégeztetni, aki csak akar.
Uh-huh. Ha már ugye háborúkat is emlegetett, milyen háborúkat indított ő, illetve milyen háborúkat vívott, és milyen sikerrel?
Mindent beszállt a háborúkba, a francia és a Habsburg uralkodók háborúiba. 1511-14-ben kisebb német-alföldi vállalkozásai voltak. és hol első Ferenc francia királlyal, hol 5. Károly német-római császárral lépett szövetségre. Nagyon látványos találkozókon kötött különböző szövetségeket, de általában különösebb eredmény nem ért el. Itt-ott elfoglalt egy-két németalföldi várost, amit általában jó pénzért mindig visszaadott.
Akkor az ő uralkodása idején Anglia nem lett nagyobb, már területileg.
Úgy fogalmaznánk, hogy valamivel tekintélyesebb lett, elszakadt a római egyháztól, megnövekedtek az állam erőforrásai, tehát az adómennyiség, meg szilárdult a királyi hatalom. Ez a reformációnak a kora, amikor több európai uralkodó is úgy dönt, hogy a vallás nagyon fontos dolog, de ne álljon egy római püspök, egy római pápa, ne álljon a királyok feje fölött, tehát hogy ne legyen semmilyen olyan hatalom, amely külső az államhoz képest. A reformáció korában a svéd uralkodó is így tett, nagyon sok német fejedelem is hasonló útra lépett. Nagyon érdekes, hogy 8. Henrik a hit szempontjából nem nagyon vált el a római egyháztól, hanem a római egyház hatalmát akarta, csak a politikai hatalmát akarta visszaszorítani. Utolsó éveiben kifejezetten a szélsőséges reformátusok ellen is föllépett, úgyhogy azért is mágiára kerülhet ez valaki, hogy hitt a pápában, és azért is, hogyha nem hitt a misében, akkor eretneknek számított. Tehát a politika volt számára az elsődleges.
Ezt akartam is kérdezni egyébként, hogy túl azon, hogy ő lett az anglikán egyháznak a feje, magának az anglikán egyház ideológiájához, eszmerendszeréhez neki mennyi köze volt? Tehát ő dolgozta ki, ő találta ki, vagy ő csak a feje lett?
Hosszas alkotómunka vált az anglikán egyház létrehozóira. Ő tulajdonképpen csak a pápa fennhatóságát akarta megszüntetni, és a szerzetes rendek tulajdonát kisajátítani. A halála után fia Edward lépett a helyére, a koldus és királyfőből ismert fiatal királyfi, aki viszont a szélsőséges reformátusok mellé állt, és kifejezetten kálvinista irányba vitte el az anglikán egyházat. Mint tudjuk, ő korán elhalálozott, és őt követte 8. Henrik elsőszülött lánya Mária, még alagúniai Katalintól. Mária néhány éves uralkodását az ellenkező irányba fordult az anglikán egyházzal, felszámolta, megsemmisítette, vissza akarta állítani a katolicizmust, és számtalan protestáns került mágiára. Na, ezek után érkezik meg Erzsébet, aki az alany középutat megtalálja, és megőrzi a katolikus hierarchiát, viszont a kálvinista tanokkal egyesíti ezt, és az 1560-as évekre alakul ki végre csak ez a stabilabb, szilárdabb, tartósabb alapokra épülő anglikán egyház. Azért is érdekes ez a folyamat különben, mert valamennyi uralkodó, Henrik, Edward és Mária is az egyházi lépéseit a parlament egyetértésével fogadtatta el. Vagyis a parlament lassan-lassan megerősödött, és egyre általánosabbá vált, hogy jelentős politikai szerepe van.
Remélem, tudtunk változtatni azon a leegyszerűsített 8. Henrik képen, hogy ő tulajdonképpen csak egy feleséglefejező ember volt annak idején, és sikerült rámutatni a hallgatóknál, hogy ő azért valóban egy nagy uralkodó, illetve és sokoldalú volt. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Háner Péter történésznek, a Rubikon Intézet főigazgatójának. További jó munkát, jó egészséget kívánok, illetve hogyha még a nyaralás előtt áll, akkor kellemes nyarat kívánunk, viszont hallásra.
Hasonlókat kívánok a rádió munkatársainak és hallgatóinak is. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice.
our initials deep in the bark. B and S. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment, I caught her eye as a big limousine pulled slowly out of Alice's drive.
Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how.
Asked how I felt, and she said I know how to help. Get over Alice. She said now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years, and the big limousine disappeared.
I don't know why she's leaving or where she's gonna go. She's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice.
No, I'll never get used to not living next door. Door to Alice.
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület lakossági felhívást tett közzé azzal kapcsolatban, hogy ne etessük a vízi madarakat. Orbán Zoltán van itt velünk a vonalban. Szervusz, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból. Sokan biztosan szívesen töltik a nyári napokat vízparton, és meglátják a jaj, de aranyos kiskacsákat, és egyébként gondolom hattyúkat is, de nem szabad őket etetni, ugye?
Igen, sajnos a vízimadaraknak ugye teljesen már eltérő az életmódja az énekes madarakétól, utóbbiakat ugye gond nélkül lehet a téli időszakban etetni. A vízimadarak esetében az a helyzet, hogy soha sehol semmivel nem szabad őket megkínálni. Ennek alapvető oka, elsődleges oka az, hogy teljesen megváltoztatja a viselkedésüket, gyakorlatilag öngyilkos viselkedést, torzulást okoz. A leggyorsabban jelentős részben vagy teljesen felhagynak a természetes táplálkozással, nem mennek kilegelni a gyepekre, csak a nekik bedobált egyébként hosszú távon szemétkajának minősülő péksüreményt fogyasztják, és az a probléma, hogy a szülők alapvetően a fiókáikat is ezekre az etető helyekre vezetik, és itt a fiókák hosszú heteken, hónapon keresztül kenyérdiétán élve súlyos hiánybetegséget kapnak. A legsúlyosabb ezek közül az angyalszárny betegség, ami azt jelenti, hogy olyan torz, tollazatuk, csontozatuk, izomzatuk fejlődik ki, hogy felnövekedve röpképtelenné válnak egész életükre. És a harmadik probléma pedig ősszel jelentkezik, az etetés hatására nem vonulnak el, ott maradnak a területen, és tömegesen pacsatnak vízbe. Ugye ez a közvetlen probléma, ezen kívül az etetőhelyeken gyakran lehet látni horgot nyelt madarakat, elsően hattyúkat, ezért is az etetés, az etetők a felelősek, hiszen normális esetben ezek a nagytestű vízimadarak a parttól több száz méter távolságra lennének. Viszont hogyha a part közelébe csalogatják őket az etetéssel, akkor ott már be tudják nyelni a horgászok felcsorizott horgait. És hát sajnos ugyanilyen probléma, hogy a lábukra tekedő horgászsinór pedig a lábukat amputálja több hét alatt. Ezen kívül ugye az etetés rontja a vízminőséget, helyi szinten jelentős patkány inváziót is generál, tehát azt kérjük az emberektől, hogy ne etessék a madarakat, az sem jó, hogy a gyerekek szeretnék, a gyerekek nem úgy születnek, hogy akkor etetni kell a vízimadarakat. ezt a felnőttektől látják, nyugodtan mondjuk meg a gyerekeknek, hogy hát ez nem jó nekik, megbetegszik a pocakjuk, szóval, és csak egyszerűen csak figyeljük meg őket, és így a madarak néhány hét alatt visszaszoknak a normális rendes élethez. Egyébként ez nem magyar sajátosság, az egész világon küzdenek ezzel a problémával a strandok, vizek környékén a természetvédelmi hatóságok és szervezetek.
A sajtóközleményben olvastam még egy érdekes pontot, amelyet érteni vélek, de érdemes lenne talán még erről beszélni, hogy az etetés rontja a madarak társadalmi megítélését, és növeli az ember-madár konfliktus helyzetet is. Itt mit értetek ez alatt?
Igen, ugye most amikor például a Balatonon egy etetőhelyen több tucat hattyú megjelenik, azok ki sétálnak a partra, hát azért elég jelentős az üllék szennyezés, és a pont a hattyú esetében egy rendkívül parakán, könnyen agresszívé váló madárról van szó. Ugye az etetéssel teljesen természetes viszonyt teremtünk, és egy idő után már el fogják várni az etetést. A legbátrabb, legszemtelenebb például, hogy kimennek a partra, kisgyereket, kutyát meg is támadhatnak, tehát, és erre nincs szükség. Nyilván a strandolók felháborodnak azon, hogy néz ki a plázs, a horgászokkal is bajba kerülnek, a fürdőzőkre kimondottan konkrét fizikai veszélyt jelentenek a fiókáikat vezetgető hattyúk, tehát nincs szükség erre a konfliktus helyzetre.
És egy másik hír, amiről szívesen beszélgetnénk, az a gólyaszámlálás. Ha jól olvastam, akkor egyre gyarapodnak a fehér gólyák hazánkban is.
Igen, ugye 10 évente van Európában, illetve nemzetközi viszonylatban egy fehér gólyaszámlás. Ez a faj alapvetően a kontinensünkön fészkel, kontinensünkön él, ezért a világállomány felmérés az egyben az európai felmérést is jelenti. Valóban jelentősen nőtt a világállomány, jelenleg 330 ezer párra becsülhető, és ez 1984-ben jóval kevesebb, mint fele volt, csak 135 ezer pár. Örvendetesen emelkedett a nyugat-európai állomány, így Nyugat-Európában az intenzívebb, régebben óta zajló tájhasználat miatt jelentősen alacsonyabb a fehér gólyáknak az egyet szám. Ugye 1984-ben Nyugat-Európában 10 ezer pár élt, Kelet-Európában 90 ezer pár, és a tavalyi felmérésnél ez Nyugat-Európában 7-szeres emelkedést jelent, ugye 70 ezer párt mutat, Kelet-Európában úgy tűnik, hogy több mint duplájára emelkedett. A lengyelországi adatokat még nem sikerült feldolgozni, Lengyelországban és Európában az egyik legnagyobb állomány, több 10 000-re tehető, és a lengyel adatok nélkül 160 ezer párt mutatott a tavalyi számlás, tehát ez elérheti akár a 200 ezer párt is, ami 84-es 90 ezer párhoz képest jelentős, több mint duplára emelkedett állományt mutat, és hát a magyarországi számok is jók. Ugye 41-ben volt az első országos fehérgólya számlás országunkban, akkor 16 ezer pár volt, ezt követően a mélypont a 2019-es évben volt, akkor alig 4100 pár fészkelt, és most 2024-ben 5250 párra erősödött, tehát ez ilyen szempontból mindenképpen örvendetes, de figyelni kell erre a fajra, hiszen a mezőgazdasági területekhez kötődik, ami önmagában egy veszélyforrás, és a kelet-európai, közép-európai, ugye a magyar állomány is hosszú távú vonuló, ami extra veszélyforrást jelent.
És ingadozhat is a gólyáknak a száma, szóval elképzelhető, hogy egy évben nagyobb ez a szám, míg máskor pedig alacsonyabb lesz, szóval azért mindenképpen érdemes figyelni tehát továbbra is arra, hogy mennyire fontos a gólyák élőhelyeinek biztosítása.
Igen, és a gólyák esetében különösen Magyarország tekintetében az egyik legfontosabb tevékenység az áramütés veszély folyamatos csökkentése, ugye a gólyafészek gólyakosára emelése, illetve az áramszolgáltató által különösen a gólyafészek közelében végzett munkaszigetelő tevékenység. Egyébként nagyon érdekes, hogy a fehér gólya életmódja miatt a klímaváltozás jelenlegi időszakában inkább pozitívként éli meg a faj, hiszen a számukra legnagyobb szakadási veszteséget okozó májusi-júniusi hidegfrontok elmaradnak, így nem pusztul el annyi fióka a fészekben, és mivel a költési időszakon elsően a rovarok gerincelnek, ezen belül rovarokra vadásznak, rovarokon belül pedig főleg egyenes szárnyakra, sáskákra, és ezt tudjuk, hogy a sáskák a félsivatagi szinten kiszálló gyerekeken is jól érzik magukat, ezért például a 2022-es drámai mértékű aszályos évben a sok éves átlaghoz képest néhány tized százalékkal jobb fióka átlagot tudtak felmutatni.
Találtam egy rövid videót is, amely puszta zámoron készült, ahol az elektromos hálózat egy részét a föld alá rejtették annak érdekében, hogy a gólyák még nagyobb biztonságban legyenek. Egyébként megjegyzem, az emberi szemnek is kellemesebb, hogyha a villanyvezetékek a földben mennek.
Mindenféleképpen, ugye ez lenne a legjobb megoldás táj szempontjából is, illetve egyébként az időjárási szélsőségek, viharok, téli hótörés, égtörés miatt, tehát a szolgáltatás biztonság miatt is a talajban lett vezetett hálózat lenne a legjobb. Csak most Magyarországon, ha a legveszélyesebb, madarakra a legveszélyesebb középfeszültségű hálózatról beszélünk, ugye itt 55 ezer kilométerről van szó, ennek a talajban sűjesztése mai áron valószínűleg 1000 milliárd forintot is megközelíteni, vagy akár elérni, és hogyha ezt például ugye a világ minden pénzével megoldanánk, mivel a gólyáink alapvetően még hosszú távú vonulók, akkor abban a pillanatban, hogy átlépnék Magyarország déli délkeleti határát, és Afrika felé tartva indulnának a hosszú, oda-vissza, közel 20 000 kilométeres vonalas útjukra, sajnos minden vonalasban érintett országban folyamatosan fenyegeti őket az áramütés veszély, tehát ez is azt mutatja, hogy ilyen hosszú távú vonuló fajok esetében csak a nemzetközi szintű összefogás és védelem hozhat hosszú távú eredményeket.
Köszönjük szépen, tehát figyeljünk a vízi madarakra, ne etessük őket, mert az nem tesz jót nekik, illetve örülünk annak, hogy gyarapodott a fehér gólya állomány Magyarországon. Ezekről beszélgettük az elmúlt percekben Orbán Zoltánnal. Köszönjük szépen!
Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Szociális biztonságot keres? A hónap végéig akciósan megvásárolhatja. Ezzel a némileg cinikus felütéssel kezdjük következő beszélgetésünket. Stúdióban itt vendégünk, a műsorunk szerkesztője is, Kramarics Szandra, a doktorjelölt az ELTE Szociológia Doktori Iskolában, az EKÖP ösztöndíj nyertese, és az ő témájáról beszélgetünk a következő percekben. Jó reggelt kívánok, szia!
Szia, Dávid, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Mesélj nekünk egy kicsit először röviden, hogy mi ez az ösztöndíj program, amelyet elnyertél, és miben segít a munkádban?
Ez ugye ez egy rövidítés, az EKÖP, ez az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program nevezetű ösztöndíj, és ennek tulajdonképpen az a célja, hogy a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói utánpótlását biztosítsa, valamint az innovatív ötleteket, vagy az érdekes kutatási projekteket támogassa, és ebben tulajdonképpen bárki részt vehet, alapszakos hallgatók, mesterszakos hallgatók, doktoranduszok, vagy akár oktatók is, ugye több kategóriája van ennek a pályázatnak, és hát ha jól látom, akkor most 2025-ben is lehet erre jelentkezni, május 5 és június 5 között. Ezek hát különböző hosszúságú programok lehetnek, én egy éves ösztöndíjat nyertem el, és az én ösztöndíjam az majd augusztusban, vagy az én programom majd augusztus végén fog zárulni.
Nagyon provokatív ez a cím, amit ide írtál nekünk, hogy megvásárolható-e a szociális biztonság. Mit jelent ez?
Így van, ez egy elég érdekes cím. Azért adtam ezt a címet, hogy azért figyelemfelkeltő legyen. Nekünk az is a célunk ebben az ösztöndíj programban, hogy valamennyire népszerűsítsük a témánkat, és tudomány népszerűsítési tevékenységet végezzünk, és olyan módon, hogy ez figyelemfelkeltő legyen, illetve hogy a laikus hallgatóság számára is érthető legyen. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy hát az én cikkem vagy kutatásom azt vizsgálja, hogy hogyan zajlik a szociálpolitika vagy a családpolitika piacosítása pontosabban hazánkban, és ugye a piacosítás az egyébként nem egy egyéni dolog, vagy nem egy hungarikum, hanem ez egyéb országokban is zajlik, vagy zajlott. Általában a nagy gazdasági válságokhoz kötik ezeket. Nem minden ország, de bizonyos országok ekkor visszafogtak